Isten igéjét ezen a mai délelőttön Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből fogjuk olvasni, mégpedig a harmadik rész, 8. versétől kezdve. Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt leveléből a harmadik vers, a harmadik fejezet, 8. versétől így hangzik az élő Isten szava. Most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a feltámadásért. Köszönjük, hogy ez biztos, mert te feltámadtál és uralkodsz. És köszönjük, hogy ez számunkra is adatott, számunkra is lehetőség. És Urunk, ehhez az igazsághoz szeretnénk a mai délelőttön közelebb kerülni. Kérünk, ehhez adj nekünk kegyelmet. Amen. Foglaljunk helyet. Egy ókori tanszékvezető, egyetemi tanár otthagyja a katedrát, otthagyja a publikációs lehetőséget, otthagyja a médiaszereplésnek a lehetőségeit, otthagyja a társadalmi elismertséget, és elmegy, hogy Isten üzenetét terjessze az akkori Kis-Ázsia és Európa széles vidékein. Ő volt Pál apostol. A mai fogalmaink szerint Pál apostol egy nagyon magasan képzett, nagyon magasan elismert, rendkívül karizmatikus vezető egyéniség, akinek minden lehetősége megvan arra, hogy a karrierje az egekbe emelkedjen, és a korának egy kiemelkedő, meghatározó vezetője legyen, Jeruzsálemben, a zsidó közösségben, és ennek nyomán az egész világon. De történik vele valami, ami miatt nem sokkal később, pár tíz évvel később, amikor az életére visszatekint, akkor ezt mondja, ő érte, vagyis a názáreti Jézus Krisztusért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Mindent, ami eddig számomra fontos volt és érték volt, az kár, nem visz előre, szemét, kidobni való, elégetni való. Mi volt ez a minden, amiről Pál apostol azt mondja, hogy kár és szemét? Hát például a karrierje. Azt mondja, hogy fényes karrier állt előttem. Elismert rabbi voltam, sokan hallgattak a szavamra. Szemét. Nem érdekes. Aztán feláldozta ezért a valakiért, akit Jézus Krisztusnak hívunk, feláldozta az elképzelt jövőjét, az álmait. Azt mondta, hogy az a jövő, amit én magamtól elképzeltem volna, az Jézus nélkül nem érdekes. Bármit építhettem volna, óriási lett volna. De Jézus nélkül csak szemét kidobni való, nem érdekes. Pedig fiatal ember volt. Aztán feláldozta Jézusért az anyagi gyarapodását. Amellett, hogy rabbi volt, saját vállalkozása volt, sátorkészítőként dolgozott. Abban az időben többen laktak sátorban, mint ma, tehát ez egy jövedelmező vállalkozás lehetett. És Pál apostol azt mondja, hogy Krisztusért, azért, akit megismertem, ez szemét. Nem olyan fontos az, hogy őt megismerjem, sokkal fontosabb, kész vagyok feláldozni az anyagi gyarapodásomat is. És végül Jézus megismeréséért kész volt feláldozni az ő társadalmi elismertségét. És talán minden közül ez az, ami a legnagyobbat szólt akkoriban. Hogy egy fényes lehetőségek előtt álló, nagy reményű, fiatal rabbi, a zsidók kiemelten kegyes irányzatából, akiket farizeusoknak neveztünk, azt mondja, hogy mindez így együtt. Az álmaim, a karrierem, az anyagi gyarapodásom és a társadalmi elismertségem nem számít semmit, hogyha nem ismerem meg a názáreti Jézust még jobban és jobban. Mert Pál apostolnak miután volt egy elementáris erejű találkozása a feltámadt Jézussal, azután megértett egy rendkívül fontos igazságot. Megértette, hogy minél több részét adja át az életének Istennek, a tökéletes világ erőforrásaiból annál többet meríthet, és annál több fog működésbe lépni az életében. Ezt a tökéletes világot nevezi a Biblia mennynek, mennyországnak. A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent a feltámadás ereje. Mit jelent a mi mai 21. századi életünkre nézve az, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Függetlenül attól, hogy ezt hiszed-e, vagy sem. Mit jelent a mi mai életünkre nézve, hogy Jézus feltámadta halálból? És látni fogjuk, hogy ha valaki feltámadta halálból, akkor az azt jelenti, hogy többé nincsen számára lehetetlen. Aztán látni fogjuk azt is, hogy Jézus feltámadása számunkra a remény arra, hogy a megváltoztathatatlannak tűnő dolgok megváltoztathatók. És hogyha megértettük, hogy van remény arra, hogy a megváltoztathatatlannak tűnő dolgok megváltozhatnak, akkor az Úr erőt is fog adni ahhoz, hogy a megváltoztathatatlannak tűnő dolgok megváltozzanak. Amit Pál apostol mond, az úgy summázható, hogy minél teljesebb a saját életed átadása az élő Isten kezébe, a feltámadás ereje annál erőteljesebben tud majd működni az életedben. Minél inkább átadod magadat Istennek, annál inkább tapasztalhatod majd, hogy a menny, a tökéletes világ óriási erőforrásokkal rendelkezik. A számunkra itt a Földön elérhető erőforrásokhoz képest felfoghatatlanul nagy az a gazdagság, ami a változásokhoz szükséges erőforrásokat jelenti a tökéletes világban, vagyis a mennyben. Minél jobban átadod magadat, annál nagyobb változás várható az életedben. Mert hogy a feltámadás ereje az abban rejlik, hogyha Jézus győzött a halál felett, amely egyébként minden ember számára legyőzhetetlen. Ha ő győzött a halál felett, akkor nincs olyan, ami számára legyőzhetetlen, vagy lehetetlen lenne. Ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni. Ha Jézus valóban feltámadt, akkor valóban az, akinek mondja magát, az Isten fia. És ha ő az Isten fia, aki feláldozta magát értünk, meghalt, és feltámadt, ha ő feltámadt, és a halál legyőzhető, és ő, mint az Isten, legyőzte a halált, az azt jelenti, hogy számára nincsen lehetetlen. És akkor az azt jelenti, hogy ha te elfogadod őt az életed urának, akkor a te életed ura számára nincsen lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki áll a hátad mögött minden pillanatban, aki számára nincsen lehetetlen. Mert hogy ezt mondja a Jelenések könyve első fejezetében maga Jézus. Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Egy másik helyen Máté evangéliumában ezt mondja. Nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Hogyha ez az Isten, aki a Biblia lapjain így nyilatkozik önmagáról, hogy nála van a halál kulcsa. Ha ez az Isten, aki a Biblia lapjain úgy nyilatkozik, hogy neki adatot minden hatalom a mennyen és itt a földön, ha ez az Isten ma is él és itt jár közöttünk, és legyőzte a halált, ami az ember számára a legősibb és leghatalmasabb ellenfél, ami mindannyiunk számára legyőzhetetlen. Ha legyőzte a halált, akkor mindenre képes. És akkor a te életedben is mindenre képes. Hogyha Jézus legyőzte a halált, és nála van minden hatalom, és nála van a halál kulcsa, annak az ajtónak a kulcsa, ami mögé eddig a világtörténelemben minden egyes embert bezártak. És Jézusnál van a kulcsa. Az azt jelenti, hogy ő dönti el, hogy kit enged onnan ki, és kit nem enged onnan ki. Hogyha a halál kulcsai nála vannak, mint leghatalmasabb ellenségé, akkor az azt jelenti, hogy minden egyéb az ember számára legyőzhetetlen és megváltoztathatatlan dolognak a kulcsa is nála van. Ha jól emlékszem, volt egy olyan kérésem, hogy a gyerekek ne nyúljanak a tányérokhoz, igaz, gyerekek? Érthető volt? Akkor szeretném kérni. Hogyha övé minden hatalom menjen és földön, akkor minden dolog, ami számodra megváltoztathatatlannak tűnik, Jézus kezében megváltoztatható. Úgy érzed, hogy a személyiségeddel nem tudsz mit kezdeni? Nem tudsz szabadulni a rossz személyiség vonásaitól? Annak a kezében, akinél a halál kulcsai nála vannak, a személyiséged változásának a kulcsa is ott van. Hogyha az ő kezében van az élet és halál kulcsa, akkor a házasságod kulcsa is az ő kezében van. Ami lehet, hogy sokak számára végletesen elrontottnak és megváltoztathatatlannak tűnik. Hogyha az ő kezében vannak a halál kulcsai, akkor minden rossz, elrontott és kilátástalannak tűnő kapcsolatod kulcsa is a kezében van. És hogyha ő legyőzte a halált, és feltámadt, és neki adatot minden hatalom menjen és földön, akkor a megváltoztathatatlannak tűnő bűneid, megkötözöttségeid, vagy függőségeid kulcsa is az ő kezében van. Szeretném ezt illusztrálni a számotokra. Gyere, kérlek, Berci, a segítségedre lesz szükségem. És Árpi, gyere, kérlek, te is egy felnőtt férfi segítségére is szükségem lesz. Az életünk tele van olyan dolgokkal, amik megváltoztathatatlannak tűnnek, és úgy tűnik, hogy megkötöznek bennünket. Úgy tűnik, mintha a kezünket gúzsba kötnék, és nem tudunk velük mit csinálni. Ilyen lehet egy függőség az életedben, ilyen lehet egy bűn az életedben, ilyen lehet egy beláthatatlan kapcsolat az életedben, bármi, amiről úgy érzed, hogy nem megváltoztatható. Kérlek, tedd össze a kezedet. A bűnök, a függőségek, a megváltoztathatatlannak tartott dolgaink megkötöznek bennünket. De időnként úgy tűnik, hogy talán mégis tudunk rajtuk változtatni. Például Bercinek az életét megköti valami. Próbáld meg elszakítani ezt a köteléket. Ugye nem volt különösen nehéz a számára ez. Egy laza mozdulattal ezt a köteléket elszakította. Köszönöm a segítségedet. De nézzünk, hogy mi történik egy felnőtt férfival, akinek lehet, hogy több megkötözöttsége, több olyan dolog van az életében, ami megváltoztathatatlannak tűnik. És úgy érzi, hogy jött az egyik dolog a másik után. Az életét valami megváltoztathatatlanul nehézzé tette. Aztán jött még egy dolog, ami legyőzhetetlennek tűnt. Aztán jött egy komolyabb dolog, amiről úgy érezhette, hogy sokszorosan megkötözi az életét. És mégis sokszor úgy tűnik, hogy találunk rá megfelelő megoldást. Sokszor úgy tűnik, hogy megtaláltam a megoldást. És elszakítható kezek? Hajrá, egy erőteljes férfi. Úgy tűnik, hogy talán el tudja szakítani ezeket a kötelékeket. De mi van a halállal? Mi van a halállal? Mi van akkor, amikor jön az a dolog, ami legyőzhetetlennek tűnik, amiről még eddig minden ember azt tapasztalta, hogy ez nem fog menni. Hogy a születésed pillanatában lehetett tudni, hogy ez a kötelék elszakíthatatlan lesz. És egyre jobban és jobban megkötöz, és hiába próbáljuk kivágni magunkat belőle, egyre jobban és jobban fog. És minél többen, minél több időt töltünk el az életünkből, annál világosabbá válik a számunkra, hogy ez a kötelék elszakíthatatlan. Ez az a tény, amivel mindenkinek szembesülni kell. A halál köteléke elszakíthatatlan, és kész. És bármilyen erős férfi is Árpi, láttuk, a halált nem tudja legyőzni. Mire van ilyenkor szükség? Mi van akkor, hogyha a halál mindannyiunkat legyűr? És már most tudhatod, már most, aki ott ülsz a székeden, tudhatod, hogy egy napon meg fogsz halni. És azután mi van? Arra van szükség, hogy jöjjön valaki, aki elszakítja a halál kötelékeit. Amit te nem tudsz elszakítani, mert senki, ember, fia nem tudja elszakítani ezt a köteléket. Akkor kell jönnie egy szabadítónak, aki egy laza mozdulattal elvágja a halál kötelékeit. Hogyha Jézus feltámadta halálból, és elvágta a halál kötelékeit, és a halál többé nem uralkodik rajta. Ha ő úr a halál felett is, akkor nincsen számára lehetetlen. Akkor nincsen olyan kapcsolat, amit ő ne tudna megváltoztatni. Akkor nincsen olyan személyiség, akit ő ne tudna megváltoztatni. Akkor nincsen olyan házasság, amit ő ne tudna helyreállítani. Akkor nincsen olyan bűn, megkötözöttség vagy függőség, amiből ő ne tudna kiszabadítani. Mert ő neki adatott minden hatalom menjen és földön. A Jézus feltámadása, ami reménységünk arra, hogy ami megváltoztathatatlannak tűnik, az megváltoztatható. Ami végérvényesnek tűnik, az újrakezdhető. Ami lezártnak tűnik, ott van lehetőség a folytatásra. Jézus számára nincsen elveszett ügy. Jézus számára nincsen megoldhatatlan helyzet. Jézus számára nincsen reménytelen ember. Mert a feltámadás ereje elérhetővé teszi a menny erőforrásait. Márpedig a menny, mint a tökéletes világ, tökéletes erőforrásokkal rendelkezik. Amikor egyszer a tanítványoknak azt mondja Jézus, hogy itt volt ez a gazdag ember, és volt egy dolog, ami megkötözte az életét, a pénz. Nem tudott tőle szabadulni. És azt mondja, hogy olyan nehezen mennek be a gazdagok, értsd, azok az emberek, akiket valami megkötöz. Olyan nehezen mennek be az Isten országába, olyan nehezen nyernek örök életet, mint amilyen nehezen egy tűnek a fokán egy tevét nehéz áttuszkolni. Ugye mindannyian próbálkoztunk már ezzel, úgyhogy tudjuk, milyen nehéz. És a tanítványok akkor egy kicsit kétségbe esnek, és azt mondják, hogy de hát ez az embernek lehetetlen. Akkor kicsoda nyerhet örök életet? És Jézus ezt válaszolja nekik. Lukács evangéliuma 18. fejezetében. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Lehet, hogy úgy ülsz ma itt, hogy vannak bejáratott technikáid arra, hogy hogyan szabadulsz meg különböző nehéz helyzetekből. Lehet, hogy egy darabig menni fog. De egy idő után garantáltan fog jönni olyan helyzet, amikor nem tudod megszabadítani magadat. És szükséged lesz az élő Isten mennyei erőforrásaira. Szükséged lesz a feltámadás erejére. Na ez az, amit Pál apostol megsejtett. Mert amikor azt mondja, hogy ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, karriert, anyagi javakat, társadalmi elismertséget, mindent, azt azért mondja, mert kezdi megérezni, hogy minél több részét adja át az életének Isten kezébe, annál több mennyei erőforrás elérhető a számára, és annál jobban fog működni az élete. Ezért azt mondja a korintusiaknak írt levélben, ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak az emberek, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Mit mond ezzel? Azt mondja, ha Jézus feltámadt, akkor én, aki hiszek Jézusban, fel fogok támadni vele együtt, amikor ő visszajön. Jézus megnyitott egy utat, és aki hisz benne, végig megy ezen az úton. És miután Jézus reményt ad a számunkra, arra, hogy a megváltoztathatatlan dolgok megváltozhatnak, a feltámadás ereje által. Nem csak reményt ad a számunkra, hanem az erőt is biztosítja ehhez a változáshoz. Az erőt is biztosítja. Honnan tudta Pál apostol, hogy ez működik? Honnan tudta azt, hogy ez a reménység, ez nem üres fecsegés? Honnan tudta azt, hogy ha ő reménykedik Istenben, a feltámadás ereje elkezd működni az életében? Onnan tudta, hogy a reménységre hittel ráállt, elkezdett bízni az élő Istenben, és Isten igazolta őt. És a feltámadás ereje elkezdett működni az életében. Ezt írja a Kolossei levélben. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Drága testvéreim, és kedves vendégeink, a feltámadás ereje elérhető. Hogyha az életedet gyengének érzed, és változásra képtelennek, az azért van, mert nem tudsz jól élni ezzel az erővel. Mert mondjuk nem tudatosult benned, hogy van egy olyan végtelen mennyei erőforrás, ami bármikor elérhető a számodra. Bármikor. Egyszer Jézushoz visznek egy megszállott fiút. És az apja kétségbe esve azt mondja Jézusnak, hogy Uram, elhoztam ide hozzád, mert a tanítványaithoz elvittem, de nem tudtak vele mit kezdeni. Ezt olvassuk. A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. Ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki. Ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. Aki a feltámadt urat vallja a saját élete urának, aki hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból, és így a feltámadás ereje elérhető a számára, annak minden lehetséges. Nem önmagától, hanem a názáreti Jézus Krisztus által, aki feltámadt a halálból. Talán többen néztétek, hogy mi ez a kis főző műsor, amit itt előkészítettem nektek. Miről szól a feltámadás ereje? Arról szól, hogy amikor Isten megteremtett téged meg engem, tökéletesek voltunk. Isten megteremti az embert, és mindannyian olyanok vagyunk, mint ez a kancsó víz. Tiszták vagyunk, és tele vagyunk. Mindannyian ilyenek vagyunk. Egyik ember pont olyan, mint a másik. Tökéletesen tiszta. Aztán valami történik az életünkben. Az életünkbe bejön a bűn. És az életünk elkezd megtelni egy csomó szutyokkal. A bűneinkkel és azoknak a következményeivel. És azt látjuk, hogy hát ez már nem olyan tiszta. Aztán van olyan, hogy nem a saját bűneid nyomorítják meg az életedet, hanem mások rondítanak bele. De a lényeg ugyanaz. Az életed egyre kevésbé tiszta. Aztán van olyan, akivel olyan szörnyű dolgok történnek, hogy úgy érzi, szinte már az élete kerül veszélybe. Ezt jelentené a piros. Halálosan megbántottak. Erőszakot tettek rajtad szóban vagy cselekedetben. Hölgyeket itt közülünk talán megerőszakoltak. Kisfiúkat, kislányokat bántalmaztak szóval vagy tettel. Vagy te magad bántalmaztál valakit szóval vagy tettel. Vagy van olyan, amikor úgy érzed, hogy minthogyha megsavanyítaná valaki az életedet. Vagy van olyan, amikor úgy érzed, minthogyha valaki azzal, amit tesz, borsot törne az orrod alá. Akár az általad elkövetett bűnökről van szó, akár azokról a bűnökről, amit veled szemben elkövetnek. A végkimenetele ugyanaz. Az életed többé nem tiszta. Az életed, amit Isten bűntelennek és tökéletesnek alkotott, ilyenné vált. És az életed egy pontján talán eljutsz odáig, hogy azt mondod, hogy én nem ezt akartam. Nekem nem erről beszéltek. Én nem így terveztem az életemet. Milyen Isten az, aki engedi, hogy ez történjen velem? És lehet, hogy egy idő után megfogalmazódik benned, hogy vége. Én ezt nem akarom tovább csinálni. Én nem akarom, hogy tovább bántsanak. Vagy én nem akarok tovább bántani másokat, de nem bírom visszafogni mindazt, ami bennem van. Segítsen valaki, mert nincsen hozzá erőm. Nincs erőm a változtatáshoz. Jönni fognak néhányan, akik azt mondják, hogy semmi gond, nyugalom, megvan a megfelelő eszköz, hogy megtisztítsuk az életedet. Na hát mindenre nincs megoldásunk, de én ki tudom venni az életedből a majonézt. És ajánlani fog mindenféle praktikát, hogy azt kivegye. Na hát ki tudod ebből venni a majonézt? Ugye, hogy nem. Akkor a másik azt fogja mondani, hogy figyelj, az egy kuruzsló, de nálam van az igazság. Én ki tudom venni az életedből a sót, a borsot, a mustárt és a többi. Hazugság, hazugság, hazugság. Az ember élete egy egész. Szükség van valakire, aki azt mondja, hogy tiszta lappal indulhatsz. És amikor Jézus meghal, érted meg értem, 2000 évvel ezelőtt a Golgotán, akkor tudjátok, mi történik? Az Isten fia a mennyben megüresíti magát, és azt mondja, hogy kész vagyok átvenni minden bűnödet. Kész vagyok átvenni az elrontott életedet. Kész vagyok magamra venni az elrontott életednek minden szennyét. És jól figyeljetek, mi történik akkor. Mindaz, amit te elrontottál, vagy amit az életedben elrontottak, Jézus magára veszi, és elviszi a sírba. Ami a harmadik napon történik, az ez. Megjelenik Jézus újra tisztán és dicsőségesen. Hol van most akkor a te bűnöd? Hol van a bűnöd? Ott lent, ahova Jézus vitte. És hol lehetsz, és milyenné válhatsz te, hogyha hiszel Jézusban? Újra tisztává és tökéletessé válhatsz. Mert annak számára, aki legyőzte a halált, az ő számára nincsen lehetetlen. Úgyhogy végül ahhoz, hogy a megváltoztathatatlan megváltozzon. Ahhoz, hogy a lehetetlen dolog megtörténjen, tanulj meg élni a feltámadás erejével. Vesd a hitedet a feltámadt názáreti Jézusba. Miért vagy ma itt? Miért vagy ma itt? Bízom benne, hogy a legtöbbünknek erre az a felelete, mert hiszem, hogy Jézus él. Ki az, aki hiszi, hogy Jézus él és feltámadt a halálból? Halleluja! Ezért vagyunk itt. Hogyha ez így van, akkor tanulj meg élni a feltámadás erejével. Hogyha még nem úgy vagy itt, hogy hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból, és a megváltoztathatatlan dolgok megváltoztathatók, akkor add át az életed minden részét az Úrnak, hogy a mennynek minden erőforrása működésbe léphessen az életedben. Hogyha nem úgy vagy ma itt, hogy hiszed, hogy Jézusé minden hatalom, mert legyőzte a halált, akkor hidd el, hogy azé az Úré minden hatalom, aki a te Urad is lehet. És az a reménység, amit Jézus feltámadása elhozott minden ember számára, hogy újra tiszta lehetsz, hogy örök életet nyerhetsz Isten mennyei királyságában. Ha ez még nem sziklaszilárd benned ez a reménység, akkor szilárdítsd meg a reménységetet. Vesd a hitedet a feltámadott Jézus Krisztusba. Azért, hogy a megváltoztathatatlan megváltozzon. És végül egy Biblia verset szeretnék elétek hozni. Amikor Jézus feltámad, és ezt mindannyiunk számára elérhetővé teszi, nem csupán a személyiséged változhat meg itt a Földön. Nem csupán a kapcsolataid változhattak meg itt a Földön. Nem csupán a bűneidből és a függőségeidből szabadulhatsz meg itt a Földön, hanem azt mondja Pál apostol, hogyha csak ezen a világon reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert valamit nem értettünk meg, hogy vár bennünket a tökéletes világ. És hogy a nagy szó az nem az, ami most számunkra a legnagyobbnak tűnik, hogy van szabadulás egy elrontott kapcsolatból, hogy van szabadulás egy elrontott életből, a legnagyobb dolog az az, hogy van szabadulás a halál után, és hogy a mennyben örök élet vár. Ez a valami. Ez az Isten üzenete Jézus feltámadása által, hogy örök élet vár rád. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Nagyon-nagyon különleges alkalom ez a mai. Minden évben egyszer emlékezünk ilyen erőteljesen Jézus feltámadására. Ezért a következőkben azt szeretném felkínálni, hogy ragadd meg ezt a mai különleges lehetőséget. És amíg a dicsőítő csoport énekelni fog, hívlak a legnagyobb szeretettel, Jézus szeretetével hívlak, hogyha most szólt hozzád Isten üzenete, akkor gyere ide előre, és szeretnék érted imádkozni. Szeretnék lehetőséget adni, hogy csatlakozz azokhoz, akik hiszik, hogy a názáreti Jézus feltámadt, mindenható Isten, és számodra is van lehetőség arra, hogy a megváltoztathatatlan megváltozzon. Gyere, bátran, ne nézz senkire, ne nézz a melletted ülőre, ne nézz a férjedre, a feleségedre, csak hajt, hogy az üzenet, ami eljutott a szívedig, kihozzon ide a kereszthez, Jézus lábai elé. Mert a feltámadott Úr neked is örök életet akar adni. Várok mindenkit szeretettel, aki még nem Jézus Krisztus követője, aki még nem tudja, vagy eddig nem tudta, hogy a feltámadás elérhető. Vagy ha úgy vagy itt, hogy már hiszed, hogy Jézus a Krisztus, de még nem pecsételted el az életedet, nem álltál még oda a víz partjára, és nem mondtad neki azt, hogy Uram, én téged követlek, akkor gyere, és mondd azt, hogy a mai naptól fogva én téged akarlak követni. Álljunk fel, és várok mindenkit sok szeretettel.